Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Evangélium szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: gyertek ti is, menjünk a pusztaságba, egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Mert olyan nagy jövés menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog oda siettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, s látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi. Múlt vasárnap szóltunk és elmélkedtünk azon, hogy hogyan írhatjuk le a küldetésünket, vagy azt, ahogyan elmélyül bennünk és rátalálunk a valódi küldetésünkre, hogy mi is történik akkor elsősorban mi bennünk itt belül. És a mai vasárnapon éppen az evangélium kapcsán talán megtehetnénk azt, hogy most nem annyira a belső folyamatra figyelünk, ami a küldetésünk kibontakozása révén megtörténik velünk, hanem sokkal inkább maradva a küldetés témájánál, hogy hogyan jelenik meg a küldetésünk az kapcsolatainkban, a viszonyainkban, beleértve az Istenhez fűződő kapcsolatunkat, egymáshoz fűződő kapcsolatunkat, és az azokhoz fűző vonatkozásainkat, akik felé a küldetésünk vonatkozik. És akkor tulajdonképpen talán egy picit úgy túl fellengzősen mondhatjuk azt, hogy itt a mai evangélium egy öt lépéses mintát, egy öt állomásos modellt kínál föl számunkra. Gyorsan megnevezem ezeket a pontokat. Az első, összegyűlni Jézus körül. A második, elbeszélni mindazt, ami a küldetésünk során a tapasztalatunká lett. Azután megpihenni egy kicsit. Aztán engedni, hogy megessen a szívünk másokon. És végül pedig valamiképpen cselekvőképesen rendelkezésére lenni azoknak, akikkel kapcsolatban megesett a szívünk. És aztán nyilván, ahogyan cselekvőképesek vagyunk, és teszünk valamit, ahogyan Jézusra vonatkozóan ez így hangzott, és sok mindenre kezdte őket tanítani. Utána megint jön az első lépés, összegyűlni Jézus körül. Beszámolni arról, mi történt, megpihenni egy kicsit, engedni, hogy megessen a szívünk, és aztán az utolsó lépés megint cselekedni valamiképpen őértük. Nézzük mindegyiket, csak egy-egy gondolatot hozzáfűzve. Először is azzal kezdődik a küldetésünk, amennyiben azt a viszonyainkban, a kapcsolatainkban látjuk megvalósulni, hogy összegyűlni Jézus körül. És mind a két résznek van jelentősége. Mert mit jelent ez, hogy összegyűlünk? Mindegyikünknek meg lesz a maga tapasztalata, a maga élménye. És tulajdonképpen mi mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy egyoldalúak legyünk. Akár még a szélsőségességre is hajlamossá válhatunk. Minden esetre a teljességet egyikünk sem birtokolja. Többé-kevésbé egyoldalúak vagyunk, és ezért, ahogyan összegyűlünk egymással. Ez lehetőséget ad arra, hogy ki egyenlítődjenek a saját egyoldalúságaink. Hogy lássuk, hogy az másképpen is lehet. Hogy valamiképpen a közösségnek az egységével a saját egyoldalúságaink is kiegyenlítődésre kerüljenek. És az sem mindegy számunkra, hogy ki körül gyűlünk össze, hogy egyszerűen csak összegyűlünk, vagy valaki körül gyűlünk össze. Nagyon határozottan Jézus körül gyűlünk össze, ami azt jelenti, hogy számunkra ő egy eligazodási pont. Egyrészt abból a szempontból, hogy van honnan elindulni, és van hova visszatérni. Tehát tudunk honnan elindulni, és tudunk hova visszatérni. És ezen túl pedig olyan értelemben is eligazodási pont, hogy egy olyan világban, amelyben egyre inkább minden ember szabadon dönthet arról, hogy miről mit gondol. Azért számunkra mégiscsak, mondjuk ha föltesszük azt a kérdést, hogy mi az, hogy szeretet, akkor nekünk van hova visszatérni, van hova visszanyúlni. Mégpedig aztán a cselekvésünket meghatározóan előre mutató módon, és például azt mondani, számunkra a szeretet az, ahogy a Jézus szereti az embert. Jó nekünk, hogy van honnan elindulni, van hova visszatérni, és hogy van egy eligazodási pontunk. Az első gondolat tehát ez, összegyűlünk, hogy az egyoldalúságaink valamiképpen kiegészülésre tudjanak találni, és azért is, hogy újból és újból ezt a számunkra nagyon fontos személyes eligazodási pontot az életünkbe újból és újból tudatosítsuk. Ebből a szempontból számunkra Jézusnak nem csak a tanítása fontos, mint eligazodási pont. Ebből a szempontból fontosabb az, ahogyan Jézus élt és ahogyan cselekedett. És ennél még fontosabb Jézusnak a személye, mint alapvető eligazodási pont. Már csak azért is, mert a tanítását aztán megint mindannyian a magunk egyoldalúságai alapján szívesen értelmezzük. Jézusnak a tetteit sokkal kevésbé lehet a magunk sarkossága alapján így vagy úgy mondani. De ebben most nem is akarnék belemenni mélyebben. Ez tehát az első. Összegyűlni Jézus körül. Aztán a második, megosztani azt, ami történt velünk. Nyilván, hogy az egyoldalúságaink kiegyenlítődjenek, nagyon jó, ha halljuk a társaink beszámolóját, hogy amit mi megéltünk, ő azt hogy élte meg. Hogy nekünk valahogy valami eredményes volt, és lehet, hogy másképpen is eredményes tud lenni. És lehet, hogy valakinél eredményes volt valami, és ugyanaz eredménytelen volt másoknál. De azután nagyon nagy lehetőségünk beszámolni arról, hogy mi történt velünk, arra nézve is, hogy ahogyan beszámolunk és elmondjuk a történeteinket, ez lehetőséget ad két dologra. Az egyik, hogy mélyebben megértsük, hogy mi történt velünk. Hogy elmélyüljön bennünk az, hogy Isten hogyan volt velünk, miközben a küldetésünkben voltunk. A másik pedig, hogy miközben nem csak az egyoldalúságainkat hordozzuk, hanem éppenséggel a gyöngeségeinket is, a különböző élethelyzetekben nem biztos, hogy sikerült mindig a legmegfelelőbb válaszokat megtalálni, vagy a legmegfelelőbb kezdeményezésre rálelni. Ez azt jelenti, hogy ahogy visszanézünk, jó indulattal tekinthetünk a múltra. Ez nagyon nagy lehetőségünk. Hogy amikor ott és akkor benne voltunk egy helyzetben, lehet, hogy elsodort egy indulat, elsodort egy gondolat, egy ösztönkésztetés, vagy bármi más. És ahogy most visszagondolunk, most egy megértéssel és egy jó indulattal tekinthetünk bárkire, akire utunk során rá találtunk. Aztán a harmadik, Jézus azt mondja a tanítványoknak, pihenjetek meg egy kicsit. Olyan nagy dolog az, hogy ezt megengedhetjük magunknak. Hogy tudhatjuk, hogy az erőink végesek. Ezért a szó szoros értelmében megbecsülhetjük magunkat. Egyrészt nagyra értékelhetjük magunkat abból a szempontból is, hogy kifogyhatatlanul Isten gyermekei vagyunk és maradunk. De megbecsülhetjük magunkat abból a szempontból is, hogy mi az, amit bírunk és mi az, amit nem. Hogy mi az, amit hosszú távon bírunk és mi az, amit rövid távon bírunk. Hogy tulajdonképpen megbecsülhetjük, hogy mire vagyunk képesek és készek és mi az, amire nem. A harmadik gondolat tehát arról is szól, hogy szabad magunkat megbecsülni, és közben pedig, erről sok szó esett az elmúlt hetekben, másokra irányított életet élni. Mert de sokan vannak, megbecsülik magukat, és fütyülnek másokra. És aztán olyanok is vannak, hogy nagyon igyekeznek mások javára lenni, de nem szeretnek élni, és nem becsülik magukat. Mi szeretnénk a középúton járni. Megbecsüljük magunkat, szeretünk élni, és másokra irányítottan létezni. Aztán a negyedik, azt mondja a szerző, és akkor Jézusnak megesett a szíve ezeken az embereken. Az ószövetségi gondolkodás szerint a szív a személyiség középpontja. Amikor én valamelyik televízióban, vagy az utcán járva látok egy elesett embert, vagy egyszer csak szembesülök valami emberi nyomorúsággal, könnyen gondolhatom azt, hogy most megesett a szívem azon, akit láttam, de ez nincs így. Csak a gyomrom esett meg rajta. Mikor összerándul a gyomrom, vagy úgy egyszer csak egy szánalom erőt vesz rajtam, vagy könnybe lábad a szemem, ez még nem a szív, ez még csak egy érzés. Ebből a szempontból érdemes volna nem szebbé festeni az önmagunkról alkotott képet. Az, hogy képesek vagyunk érezni az emberi nyomorúság láttán, az még csak azt jelenti, hogy emberek vagyunk. Hát hála Istennek legalább vannak érzéseink. De attól, hogy föl-föl tör bennünk egy érzés, egy érzelem, még nem esett meg a szívünk rajta. Mert a szív az emberi személyiség középpontja, ezért ha a személyiségünknek a középpontjában valami történik, az kihat az egész személyre. Kihat az életére, a cselekvésére, pontosan úgy, hogy Jézusnál is történik. Megesik a szíve ezeken az embereken, és ebből cselekvés fakad. Dévény Anna jutott eszembe, hogy melyikünk az, aki egy görcsbe torzult kis csecsemőnek a teste láttán valahogy ne érezne valami együttérzés, szánalmat, vagy valamit ne érezne. Hát mindegyikünk érez valamit. De ő nem csak érez valamit, hanem ő a szívében megrendült. Valamikor megesett a szíve ezeken a pici babákon. És ebből egy egész élet út fakad. Érdemes látni tehát a különbséget, hogy mi az, amikor megesik a gyomrunk, a zsigereink úgy valamit mondanak nekünk, egy érzelmet előhoznak, és mi az, amikor a szívünk esik meg valakin, mert abból egy élet fakad. És aztán valóban ez is történik, hogy sok mindenre tanítja őket, itt nem is a tanításon van talán a hangsúly, hanem a cselekvésen. Elnézést, hogy most szinte minden héten visszatérek ide. De talán érdemes Philip Zimbardónak a gondolatait ide emelni csak egy-egy mondat erejéig. Aki azt mondja, hiszen erre utaltunk a múlt héten is, hogy a hős az átlag emberből lesz. A hős az az átlag ember, aki rendkívüli dolgot tesz. És két titka van. Azért jó, ha tudjuk. Az egyik, hogy ott is cselekvőképes marad, ahol a többség már nem cselekszik. A második, ott is képes másokra irányítottan élni, ahol a többség már csak magával törődik. Tulajdonképpen ez a kettő. Mondhatnám ezt ilyen egyszerű, de attól még nem könnyű. És akkor befutottuk ezt az ívet, ami a küldetésben járó keresztény ember modellje, hogyha a kapcsolatai szempontjából nézzük őt. Tehát összegyűlni Jézus körül, azután megosztani, elbeszélni azt, ami történt velünk, azután megpihenni egy kicsit, aztán engedni, hogy a szívünk megessen valakin vagy valakiken, és aztán cselekedni.